Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai istentiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint feljegyezve találjuk Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írott második levelének első fejezetében, a harmadik verstől a tizedikig a következőként. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban, úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Úrunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mind azok, akik benne hittek, minthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, reménység vasárnapján egy nagyon különös reménység az, ami megszólal Pál apostol soraiból, a tesszalonikai gyülekezethez címezve. Hiszen nem arról beszél, hogy itt, ezen a földi úton, a gyülekezet pályája során, hogy minden zökkenőmentes lesz, és minden simán alakul, sokkal komolyabb, sokkal súlyosabb kép rajzolódik ki, kimondatlanul ezekből a szavakból, ezekből a sorokból. Hiszen egy olyan gyülekezetről beszél Pál apostol, amelyik úgy növekszik, úgy erősödik, hogy közben próbatételeket, üldöztetést kell elszenvedni. Hogyha elhelyezzük a történelmi környezetébe ezt a tesszalonikai levelet, Pál apostol korát, nyilvánvalóan ott látjuk már azokat a megnyilvánulásokat, amelyek a kereszténységgel szemben elkezdődtek, akár a római birodalomnak az egészében, akár helyi szinten, kisebb közösségekben. Meg kell tapasztalniuk azokat a terheket, azokat a nehézségeket, amelyek a Krisztus követés következményei. És nem azért, mert valamiféle törvénnyel való összeütközésük van, nem azért, mert összeférhetetlenséget okoz, hogyha Krisztus és az Isten értékrendje szerint élnek, hanem azért, mert nem tud a világ mit kezdeni ezzel a lelkülettel. Nem tud mit kezdeni ezzel az értékrenddel. Nem tudja, hogy hogyan is gondolkodjon erről, és Jézus szava valóra válik, e világ sokszor kiveti magából a nem e világból valót. És mégis, milyen különleges, hogy a terhek alatt, az üldöztetésben, a nehézségek közepette, mégis így tud fogalmazni az apostol a tesszalonikai gyülekezetről. Hálával tartozom értetek az Istennek, a ti hiteteket, a ti álhatatosságotokat, a ti kitartásotokat. Emlegetem más gyülekezetekben is, hogy igen, így kellene megmaradni a Krisztus útján. Eddig nagyon sok nehézség van az életetekben. A keresztény reménység nem akkor virágzik ki, és nem akkor él, amikor valami csodálatos pálya rajzolódik ki előtte. A keresztény reménység, a keresztény hit és megerősödés nem attól lesz mind fényesebb és mind ragyogóbb, nem attól lesz mind szilárdabb, hogy konkrétan és határozottan látszik a következő lépés. A keresztény reménység nem terveinkbe, önmagunkba, stratégiánkba vetett önbizalomból erősödik, hanem valahonnan egészen máshonnan. És hogyha pont az ellenkezője látszik, hogyha nem tiszta a jövőkép, hogyha azt látjuk, hogy talán nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, akkor is valahogy, valamilyen különös módon mégiscsak képes erősödni a hit, mégiscsak képes erősödni az összetartás, nem a dacnak az összetartása, a csak azért is összetartása, hanem az igazi bizalomnak és az igazi hitnek a közössége. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a reménység az nem rövid távú. A keresztény ember, a keresztény gyülekezet reménysége nem a következő lépésig tart, nem egy esztendeig, nem egy belátható középtávú ideig, amire lehet valamiféle stratégiát alkotni. A keresztény embernek, a keresztény gyülekezetnek, az egész kereszténységnek a reménysége az egy örök távlat. És ez, hogy örök távlat, ez nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy majd valamikor. Majd kibírjuk a ma nehezét, mert majd talán holnap jobb lesz. Kibírjuk az élet kereszt hordozását, terheit, mert majd az örök életben. Nem. Ez nem jó látásmód. Az örök élet az nem majd kezdődik. Az nem valahol ott van a messzi távolban. Az nem egy olyan dolog, ami egyszer csak majd jön és leváltja ezt a világot. Az örök élet az onnantól tart, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. Az örök élet az azóta érvényes, amióta Jézus kitárt karjával visszahívott és visszafogadott bennünket az atyai házba. Ha úgy tetszik, az örök élet az már ma is tart. Nem valamiféle messzi jövő, nem egy mostani könnyekkel és fájdalmakkal terhelt, síralomvölgyön való vándorlást leváltó elízium, valamiféle illúzió, ami majd egyszer talán bekövetkezik. Az örök élet, az üdvösség, a teljesség, a kereszténység örök távlata már régen elkezdődött, és mi ebben a folyamatban kaptunk részt, hogy megszülettünk, hogy életet nyertünk, hogy hallhattunk Isten végtelen szeretetéről, hogy megláthattuk Krisztus megváltó szeretetét a Golgotai kereszten, hogy láthattuk a halál legyőzését a diadalt húsvét hajnalán. Mi egészen egyszerűen beleszülettünk ebbe az örök távlatba, beleszülettünk a létnek ebbe a megszakíthatatlan csodálatos folyamába. Beleszülettünk egy különös dimenzióban. A földi élettér és idő közé szorított dimenziójába. A bűnökkel terhelt, Istentől elszakadt valóság dimenziójába. Ez valóban teher. Ez valóban kereszt. Ezt hordoznunk kell egy életen át. De nem azzal a csalfa reménységgel, hogy egyszer majd talán minden más lesz, és bekövetkezik a végső örök jó. Hanem azzal a mindennapot átszövő, minden percben jelenlevő reménységgel élhetünk és hordhatjuk ezeket a terheket is akár, hogy már itt annak a részei vagyunk, ami múlhatatlan, ami örök, ami tökéletes. Ami valóban, mint ahogy a teremtés egy kikutathatatlan történelmi pillanat volt, úgy valóban az új teremtés is egy kikutathatatlan történelmi pillanatban jön el. De hogy eljön és hogy a részesei lehetünk Krisztusban, az egészen bizonyos. Ez nem holnapra szóló reménység. Ez nem rövid távú stratégia, ez nem egy életvezetési terv, ami talán végig döcög majd valahogy a földi úton. Egy csodálatos, örök isteni tervnek a részei vagyunk. És ebben nem mindegy, hogy hogy veszünk részt. Az a nem mindegy. És itt a döntő fordulat, ez, ami elválasztja a Krisztusba kapaszkodót és az Isten kezét magától ellökő embert. Nem mindegy, hogy ebben a csodálatos, örök lehetőségben én néhány küzdős évtizedet látok, és az ad értelmet az életemnek, hogy azt mondom, hogy ez csak egy része. Ez egy szakasz. De az Isten ajándéka, az Isten kegyelme az életemnél sokkal több. Az idő nem egy elmúló, elfutó, illanó pillanat, emberélet. Az idő ez egy örök valóság, amiben az Isten teljességének része lehetek. Nem mindegy, hogy látom ezt a földi életutat. Nem mindegy, hogy azt hiszem, hogy ez minden, vagy azt mondom, hogy ez még semmi ahhoz képest, ami az Isten teljessége. És hogy tudjam látni, hogy ez nem minden. Ahhoz kell külső segítség, ahhoz kell az Isten lelke, ahhoz kell az Isten szeretete, a Krisztus evangéliuma, a gyógyító igéje, szemnyitogató igéje, hogy meglássam, hogy ez nem minden. Hanem az én reménységem nem holnapra, nem rövid távra, nem középtávra, nem a földi életre, hanem a teljességre szól. És hogyha valaki így lát, és egészen nyilvánvaló, hogy a tesszalonikai gyülekezet így látott, hiszen erről tanúskodik Pál minden sora, minden mondata. Kicsit túlzásba is vitte, hiszen ez az a gyülekezet, ahol, amint múlt vasárnap is mondtam, voltak néhány olyanok, akik azt mondták, hogy most már elengedhetnek mindent, úgyis itt van az Úr Jézus, kész vége mindennek, itt az öröklét. És Pál apostol szól, no, van még tovább is, van még kereszt, még van küzdelem, de majd eljön. Teli volt a szívük ezzel a reménységgel. Teli volt a szívük ezzel a hittel, és jött bár nyomorgattatás, jött bár üldöztetés, jöttek a nehézségek, a hitük, a reménységük, az erejük, a belső összetartásuk, a gyülekezeti közösségük, a tanúságtételük hitelessége csak nőttől nőtt. Pedig elvileg azt kellett volna mondaniuk, hogy nincs jövője a kereszténységnek. Hol lett volna jövője a kereszténységnek? Maroknyi kicsi gyülekezetek a zsidó diaspórában, vagy a római birodalom egy-egy nagyobb városában. mindenféle hatalom, pénz, fegyver nélkül. Szemben római császárok gondolkodása, diktatúrája, légiók ereje. Hol van itt realitása a kereszténység túlélésének? Tegyük már mérlegre ezt a kettőt emberi számítás szerint. Mintha létre se jött volna. Római császárok nincsenek. Légiók nincsenek. A birodalom határát őrző limeszek, itt-ott történelmi emlékművek. Mi meg itt vagyunk. Kereszténység van. Evangélium hirdetés van. Már ebben a múló földi időben beigazolta a reménységet, az egyház története, a kereszténység története. És nem azért, mert mi olyan határozottan és olyan hitelesen mindig ki tudtunk állni, és a mi alatt 2000 keresztény év minden keresztény év gondolom az igaza mellett. Hanem azért, mert az Isten kegyelme mindig megsegített, mindig tovább segített, mindig megadta a holnapra valót, mindig megadta a lélek világosságát, azt a reménységet, hogy nekünk nem ebben a földi perspektívában kell gondolkodni. Mondja, mi divatos szóval, elengedhetjük ezt a földi távlatot. És az egyház elengedte a földi távlatot. És nem ebbe görcsölt bele, hogy hogy fog túlélni, hanem ezt az Istenre bízta a reménységével. És az egyház, a Krisztus népe elengedte a földi távlatot. És amit megragadott, és amit nem akart elengedni, az az örök távlat. És lám itt vagyunk. És üzenet ez a mának is, a ma reménység vasárnapot ünneplő közösségnek is, hogy bátran tekinthet nagyobb távlatokban. Bátran nézhet messze előre az örökké valóba. És ettől lesz igazán erős a hite, ettől lesz igazán megalapozott a kitartása, az álhatatossága. Ez lesz az, ami tovább segíti minden nehézségben, minden válságban. Ez az, amit kísér az Isten lelkének ereje. Ez az, amit az Isten evangéliumának hirdetése napról napra föntart és megtart. És ez lesz az, ami oda segít, hogy mi valóban, akik nem ezt tartottunk mindennek, az itteni mulandót, meglássuk azt, ami tényleg a minden és a teljesség. Nagyon különös Pál apostolnak a fogalmazása, amikor azt mondja, hogy ez a nyomorúság, ez az üldöztetés annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Megint itt van, hogy ez bizonyos fokig jel. Az, hogy vannak nehézségek, vannak összeütközések. Ez jel arra nézve, hogy igen, valamit jól csináltak. Tudjátok képviselni az igazságot az igaztalansággal szemben. Tudjátok képviselni az egyenest a görbével szemben. A tisztát a tisztátalannal szemben. És hogyha a görbének, az egyenetlennek, a tisztátalannak az erői rátok támadnak, mert nem viselik el a kritikát, nem viselik el a fejükre olvasott bűnök hallását, akkor igen, ott az igazság. És erre mondja Pál, igazságos dolog az, hogy az Isten így fog ítélni. Hogy nem ez a világi ítélet lesz a végleges. Nem az üldöztetés és nem a gyötrés. És milyen érdekes, hogyha picit föllapozzuk az eredeti szöveget, ha kicsit belehallgatunk az eredeti görögbe, hogy talán fölolvasták Tesszalonikába Pál apostolnak a sorait, amikor ezt mondja, hogy az Isten igazságosan fog ítélni, akkor tulajdonképpen a két szót egyenesben mondjuk, amit ott találunk, akkor ez így hangozna, hogy az lesz majd az igazi krízis. Mert abban a szóban, annak a szónak a helyén, amit a magyar Biblia, a mi Bibliánk így fordít, hogy ítélet, ott ez a nagyon jól ismert és nagyon egyszerű szó szerepel görögben. Krízis. Az Isten ítélete krízis. Igen, kritikus pillanat. Mert szembe kell nézni mindennel, ami rossz. Szembe kell nézni mindazzal, talán egy elrontott élettel. Szembe kell nézni rosszul, rosszkor kimondott szavakkal. Szembe kell nézni tettek következményével. Tudjuk, hogy a krízis akkor jön, amikor egy váratlan helyzetben összeomlik minden, ami addig stabilnak tűnt. Tudjuk, hogy a krízis politikai, vagy családi, vagy szociális, vagy bármilyen szinten akkor jön el, amikor egy olyan helyzet keletkezik, amiben semmire nem jó, ami addig volt. Széteső család, széthulló társadalom, teljesen fölboruló politikai, gazdasági erőviszonyok. Mi következik? Krízis. Olyan könnyen dobálózunk ezzel a szóval. Krízis jobbra, krízis balra. Igazi krízis, amit itt ír az apostol, az az, amikor az Isten rendjével szembesül az ember. És a fejéhez kap, hogy mennyi mindent elrontottam. A fejéhez kap, hogy mennyire rossz úton jártam. Na ez az igazi krízis. És az Isten ítélete, amikor így éri el a világot, az valóban egy kritikus helyzet lesz. Amikor szembesülni kell mindazzal, ami elrontott, ami rossz, ami hamis volt. És amikor szembesülni kell azzal, és most még lehet, most még lehet, hogy van belőle kiút. De amikor szembesülni kell azzal, hogy itt már nincs kiút, akkor az valóban egy mindennél nagyobb, minden addig itt meghaladó történelmi krízis lesz azoknak, akik azt mondják, és így fogalmaz Pál, nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának, akik nem ismerték meg az Istent. Mert most az Istennel való találkozásunk igazi nagy krízisében, amikor ott állunk a változás, a lehetőség előtt, hiszen a krízis mindig ezt is jelenti, akármilyen értelemben használjuk a hétköznapi szóhasználatban, hogy a továbblépés iránya kettős lehet, vagy a kibontakozás, vagy a végső összeomlás. Igen, az Isten ítélete, az evangéliummal való szembesülésünk, az Isten megismerése ilyen helyzet. Mert két út vezet, onnantól tovább. Azt mondom, hogy most még lehetőségem van az ő útján járva kibontakozni. Lehetőségem van kilábalni, lehetőségem van máshogy járni, máshogy élni. És persze ott az a lehetőség is, hogy a krízisnek az inger küszöbe nagyon magasan van. Itt nincs világháború, itt nincs közvetlen nyomor, itt nincsenek átélhetetlen, megélhetetlen helyzetek, itt el lehet lavírozni, nagyjából egészében rendben van a magánélet. Hol van itt, kérem, krízis? És aztán szépen el lehet csúszni ezen az irányon. Kritikus pillanat, minden olyan pillanat, amikor szembesülünk az Isten szeretetével. Mert ő akkor fölteszi abban a pontban a kérdést, merre akarsz tovább lépni? A kibontakozás útján, hogy akarsz tovább menni ott, ahol eddig vagy. És ez a mai vasárnap, ez a mai üzenet, az örök teljesség és reménység üzenete és vasárnapja, ennek az ünnepe, ennek a lehetősége egyértelműen az Isten útja felé fordítja a figyelmünket. Arra az útra, amikor azt mondja Pál apostol, eljön az a nap, hogy megdicsőül majd szentjei között, csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy már most is hittel fogadjátok a bizonyságtételünket. Én nekem az a reménységem, Szikla Szilárd megingathatatlan reménységem, hogy igen, én csodálni fogom. Abban a megismételhetetlen örök pillanatban, amikor ez bekövetkezik, csodálni fogom az ő nagyságát, az ő dicsőségét, amivel engem most itt ebben a földi életben, talán nem látványos, talán nem kiugró, de krízisbe sodort, hogy kénytelen legyek dönteni a kibontakozás mellett, és elfogadhassam az életnek az útját. Én nekem az a reménységem, Istentől kapott jövőm, hogy én ott fogok állni, és csodálni fogom őt, hogy minden szava igaz volt. Ez így történt, ahogy ezt megmondta nekünk. Ez úgy volt, ahogy nekem megadta, hogy hirdethessem, ameddig hirdethetem és hirdethettem őt, ott fogunk állni, és csodálni mindazt, ami sokkal több, mint amit itt föl tudunk fogni, ami örök, ami teljes, ami tökéletes. Kedves testvérek, az egyházi év vége felé haladunk, már csak egy vasárnap áll előttünk a következő. Végig jártuk üdvösségünk történetét, az adventi ígérettől, a Golgotán keresztül, húsvét diadalán át a lélek világosságáig. A keresztény hétköznapok elvezettek ide. És ezen a mai vasárnapon, reménység vasárnapján, előttünk áll az a távlat, amiben érdemes mindig belekapaszkodnunk. Előttünk áll az a kritikus pillanat, amikor érdemes az Isten mellett dönteni. Előttünk áll az a belső reménység Pál apostol soraiból. Ott fogunk állni és csodálni az ő hatalmát, az ő szentségét, az ő erejét, a tökéletest, a fényest, a nagyszerűt, a múlhatatlant. Hogy ott leszünk vele és Jézus Krisztusért, ennek nem lesz vége sose. Mert a vég az valahol a hibának, a bűnnek, a halálnak a velejárója. A végtelen, a tökéletes, a bűntelenségnek, a teljességnek, az életnek, Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy életünk során a nehéz, kritikus pillanatokban sem veszítjük el a reménységünket, mert te mindig megadod a lehetőséget, hogy a te utad mellett döntsünk, hogy meghalljuk, engedjünk a te igédnek, engedelmeskedjünk az evangélium szavának, figyelmesen forduljunk az ige hirdetése felé. Hálát adunk neked, hogy reménységgel töltöd el szívünket, hogy életünk nem múló pillanat az idő végtelenjében, hanem életünk az öröknek, a teljességnek része, Jézus Krisztus szeretetéért.